Folytatódik az aréna vendégünk, továbbra is Hóti Klára, az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének főmunkatársa, akivel a migrációs problémákról beszélgettünk a hírek előtt. A régi nagy uniós tagállamok munkaerőpiacát akkor a 70-es 80-ben hogyan befolyásolta ez a bevándorlási hullám? Ugye itt említettük a Németországba érkező, sőt toborzott török vendégmunkásokat, de említhetnénk akár a franciaországi helyzetet is.
Önmagában az a tény, hogy ugye őket akkor konkrét munkára toborozták, az végül is az ő helyzetüket annyiban megkönnyítette, hogy addigra, amikor a 70-es évek közepére, bár megfogalmazódott az az igény, hogy hagyják most már el az országot, most már nincs szükség rájuk. És voltak is egyébként különböző programok, amelyek kifejezetten ezt célozták, tehát akár még különböző anyagi forrásokkal is igyekeztek ösztönözni erre. Ez gyakorlatilag nem sikerült, tehát hiába próbálkoztak ezzel.
Igen, hiszen gyakorlatilag a második, harmadik generációs menekültek is ugye ott élnek Franciaországban, vagy Németországban.
Németországban. És hát természetesen a második, a harmadik generációnak azért a beillerése, ha más miatt nem, azért többnyire, vagy jelentős részben azért a nyelvi korlátok, különösen, hogyha ugye német környezetben nőttek, vagy francia környezetben nőttek fel, akkor azért már valamivel egyszerűbb. De hát persze azért azt tudjuk, hogy a bevándorlók munkanélkülisége, a bevándorlók munkaerőpiaci jelenléte az általában jóval, tehát a munkaerőpiaci jelenléte alacsonyabb, mint a helyi népességé, és a munkanélkülisége magasabb. Tehát természetes, hogy, nem természetes persze, de hát ez így alakult, hogy a munkaerőpiaci helyzetük különösen az első generációnak nehezebb, mint a következő generációknak, vagy persze.
Ez nyilvánvaló, hogy ezek a feszültségek azért most is kísértenek, sőt tetten érhetők. Hát gondoljunk csak legutóbb Franciaországban az utcai zavargásokba torkolló eseményekig. Tehát a feszültség azért még most is szinte mindennapos.
Igen, ez megint annak az elkülönösnek tulajdonítható, amely óhatatlanul kialakul a bevándorló és a helyi népesség között.
Tehát, hogy továbbra is megvannak azok a negyedek, amit
így van. Tehát utána
a törökök tényleg laknak, vagy a Franciaországban a bevándoroltak, vagy a bevándorlók laknak. Tehát van egyfajta elkülönülés, amit
igen,
nagyon oldalsz.
Igen, kulturális, nyelvi, vallási különbségek, azok továbbra is élnek, és ez nyilván nem tesz jót a beilleszkedésnek. Hm. És ez az elkülönülés, ez a problémákat továbbra is fokozza. Tehát
most mennyiben más jellegű, vagy más típusú a Kelet-Európából érkezők problémája?
Azt egyértelműen kimutatták például Ausztriában, hogy a kelet-európaiaknak a képzettségi szintje magasabb, a kelet-európai bevándorlók képzettségi szintje magasabb, mint akár egyébként a Jugoszláviából, akár persze a Törökországból érkező vendégmunkásoké. Tehát ha nem is ugyanolyan, mint a helyi népességé, attól nagyon jelentős mértékben nem tér el. Ugyanakkor persze azt is látni kell, hogy itt a statisztika mit mutat ki. Nyilvánvalóan elsősorban a statisztika azokkal foglalkozik, akik már letelepedtek. Tehát a statisztika, a nemzetközi migrációs statisztika azokat tekinti igazából migránsoknak, akik több mint egy éve az adott országban tartózkodnak. Nyilván más a helyzet akár az ingázókkal, hogyha már Ausztriáról beszélünk, hát akár pedig azokkal, akik csak ideiglenesen mondjuk szezonális munkát vállalnak. Például éppen Ausztriában, mondjuk a mezőgazdaságban. Ha őket is beleszámolnánk, akkor nyilván azért talán ez a kép a képzettség szempontjából nem lenne ennyire kedvező.
Érdekes, hogy azért az uniós közvéleményben jól tetten érhető már évek óta egyfajta bővítés ellenesség, és ez lehet, hogy talán éppen ezzel hozható összefüggésbe, hogy félnek ettől, a továbbra is tartanak, vagy félnek egy nagyobb bevándorlási hullámtól, és nagyon sokan az alkotmány és szerződés elbukását, a népszavazás ezzel hozták összefüggésbe, és hát ezek az ellenérzések talán tetten érhetőek voltak a 10-es csatlakozásnál, vagy a 10-es bővítésnél is, de most Románia és Bulgária január 1-i belépésekor talán még intenzívebben megnyilatkoztak, és amikor ugye a bővítés lehetséges folytatásáról beszélnek uniós politikusok, és akkor Törökországot, vagy a további balkáni bővítést említik, hát akkor az bizony megint csak a tiltakozó hangokat felerősíti.
Igen, ez így volt akkor is, amikor mi csatlakoztunk. Én nem éreztem egyébként, de lehet, hogy így volt, hogy mondjuk most Románia és Bulgária csatlakozásával kapcsolatban felerősödtek volna ezek a félelmek. Szerintem ezek nagyjából hasonlóak voltak, mint a tízes bővítés idején. Hát ez végül is... ismerve a közhangulatot, az uniós közhangulatot, ez valamennyire érthető, de ugyanakkor azt is gondolom, hogy ezek a félelmek, ezek mindig is eltúlzottak voltak, és megint csak utalnék arra, hogy itt vannak olyan politikai erők, amelyek ezt ezekben az országokban erősen hangsúlyozzák, a félelmeket szerintem túldimensionálják. Lehet, hogy van ebben ott az ottani médiának is valami fajta felelőssége. Tehát azért azt gondolom, ugye, mivel hogy nem is következett be végül is egy menekült, vagy egy bevándorlási áradat, tehát félelmek egyértelműen megalapozatlannak bizonyultak.
És érdekes, hogy a migrációs vagy a bevándorlási problémákra egy-egy régi uniós tagállam milyen megoldási lehetőségeket próbál felelni. Azt látom, vagy azt olvasom legutóbb, hogy Franciaországban és Spanyolországban már fizetnek azoknak, akik hajlandóak visszatérni vagy hazatérni a szülőföldjükre. Állítólag egy kétgyermekes család körülbelül 6000 eurót kaphat, hogyha elhagyja mondjuk Franciaországot és visszatér az eredeti hazájába vagy szülőföldjére, és 2007-től már uniós szinten is az Európai Unió évi 100 millió eurót ad a tagállamoknak, hát ez mondjuk az illegális bevándorlók esetében, az illegális bevándorlók hazatelepítésére. Ezek vajon hathatós eszközök, vagy hathatós megoldások egy ilyen probléma kezelésére?
Hát ez az, amit az előbb említettem Németországgal kapcsolatban, hogy próbálkoztak ezzel már Németországban is annak idején a vendégmunkások esetében, még a 70-es években, a 70-es évek közepén ilyen eszközökkel kerítettem, nem voltak sikeresek. Igazából persze az egy érdekes dolog, hogy ezt az illegális migráció visszaszorítására próbálják is próbálják alkalmazni, mert ugye az illegális migráció esetében azért hát valójában ott arról van szó, hogy azokat már, akiket úgy mondjam rajta kapnak, hogy illegálisan tartózkodnak az adott ország területén.
Hát arra megvannak a
így van, a maga
eszközök,
jogi,
hogy
igen,
egészen kikolonszolják.
Pontosan, tehát én azt gondolom, hogy azért ezek elsősorban a legális munkavállalókra vonatkoznak, ezek a különböző anyagi ösztönzők nem bizonyultak igazán sikereseknek. Ami viszont mondjuk az illegális bevándorlást illeti, és éppen Spanyolországot ugye említette, az azért az ott elég nagy programok voltak arra vonatkozóan, hogy az illegális migránsok jelenlétét valamilyen módon legalizálják. Tehát igazából mint egy első lépéseként annak, hogy megpróbálják valamilyen módon beilleszteni őket a társadalomba. Tehát inkább ilyen, az illegális migránsokkal kapcsolatban, legalábbis éppen Spanyolországgal van ilyen próbálkozásokról tudok.
Ja, ha megnézzük az elmúlt évek, mondjuk a csatlakozás óta eltelt időszakot, akkor azt látjuk, hogy egy sajátos szemlélet érvényesül az Európai Unióban, mondjuk a régi uniós tagállamok esetében, mégpedig az, hogy az Európai Unió régi tagállamai akarják is, meg nem is a bevándorlókat. Ugye legutóbb például Franco Frattini uniós biztos arról beszélt, talán egy vagy két hónappal ezelőtt, hogy fordulatot kell elérni az uniós bevándorlási politikában, és 20 millió bevándorlót emlegetett, hogy 20 millió bevándorlónak kell valamilyen módon munkalehetőséget és letelepedési lehetőséget biztosítani az unióban, mert hogy a szakképzett munkaerő hiánya fenyegeti az uniós tagországokat. Másfelől viszont nagyon sokan már kitennék a megtelt lát a régi uniós tagországokra, de az is van egyfajta olyan szemlélet, hogy azért úgy válogatnának, vagy mazsolázgatnának a bevándorlók közül. Tehát a magasan kvalifikált, vagy a magasan képzetteket azért beengednék a munkaerőpiacukra, vagy a hiány szakmákban érkezőket azért beengednék.
Igen, hát itt egyértelműen az európai, a fejlett európai országok is azt a gyakorlatot próbálják követni, amit a nagy bevándorló országok, például Kanada, illetve az Egyesült Államok, ugye Kanadában ugye a pontrendszer ismeretes, tehát hogy Pontosan ez a bizonyos szelektív migrációs politika, aminek az a lényege, nagyon jó szóval mondta, azt gondolom, hogy mazsolázgatni a munkavállalók között, és kiválasztani azokat, akik hiány szakmában tudnak elhelyezkedni. Hát ezek a politikák, ezek, ugye, ezeknek a sikere eléggé vegyes, ugye, hogyha például vesszük a legutóbbit a németországi zöld kártya programot, az sem volt igazán, annak én egy kicsit úgy látom, hogy nagy füstje, mint a lángja, nem jelentett nagy bevándorlási hullámot a magasan képzett munkavállalók részéről sem. Ez időről időre, ez a kétarcúság, tehát ez jelen van a migrációs politikákban. Ugye most igazából nemzetközi szinten az fogalmazódott meg, tehát, hogy jöjjenek alacsony képzettségű migránsok is, tehát olyan migrációs politikát kell kialakítani, amely adott esetben a mezőgazdaságban, egyes szolgáltatásokban lehetővé teszi az alacsony képzettségű munkavállalóknak a részvételét, illetve a hiány szakmában a magasan képzetteknek a jelentkezését várják. Nagyon nehéz ezt a két dolgot persze természetesen összeegyeztetni, és ugye azt mondják a nemzetközi migrációval foglalkozó szakértők, hogy addig, ameddig az alacsony képzettségűeknek a jelenlétét csak ideiglenesen tudják elképzelni, addig a magasan képzettek azok akár letelepedhetnek. Hát ez ennek a megvalósításai az én véleményem szerint eléggé nehéz.
Fóti Klára az MTA Világgazdasági Kutatóintézetének főmunkatársa, a vendégünk ma délután itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.